Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, Biblia vasárnapra az igehirdetés alapjául kijelölt. Megírva találjuk János evangéliumának 5. fejezetében a 39-től a 44. versig a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja a zsidó írástudóknak: ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket. Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, van egy keleti közmondás, ami így szól: amikor az új a holdra mutat, az ostoba az újat nézi. Mit jelent ez most a mi igénkre vonatkozóan? A szent írások, nem csak az Új Szövetség, hanem az ószövetségi könyvek is Jézusra mutatnak. Tehát a közmondásból kiindulva, ostobaság benne csupán irodalmi értéket, csupán történelmi tudósításokat, csupán etikai kódexet látni, mintha a Biblia önmagában Jézus személye nélkül lenne értékes. A Biblia értékét az élő Úr Jézus Krisztus személye adja. Az Ószövetség is róla szól. Ezt maga Jézus mondja a felolvasott igében. Rólam tesz bizonyságot. Tudjuk azt az Ószövetségről, hogy több mint 300 profécia, jövendőlés van benne, ami mind egytől egyig beteljesedett. Kezdve azon, hogy hol születik meg Jézus és mikor, hogy az életében milyen dolgok lesznek, hogy milyen fajta halállal fog meghalni, és hogy feltámad, és még nagyon sok minden. Ez annyira feltűnt egyébként az keresztény ellenes tudósoknak, hogy a felvilágosodás korában már kitalálták, hogy nyilván ezek utólagos hamisítványok, ezek a proféciák. Szájra kapott az a hír, és ezt sokan elfogadták, hogy hát ez nyilván úgy történhetett, hogy miután már minden megtörtént Jézussal, az első századokban a keresztény egyházatyák egyszerűen hozzáírták az Ószövetség irataihoz, ami Jézusról szól, és aztán azt hazudták, hogy lám-lám, előre le volt írva, és megtörtént. Különösen szemet szúrt az Ézsaiás próféta 53. fejezete, az egyik mai ige, a etióp kincstárnok megtérése, és ott tudjuk, hogy éppen Ézsaiás 53-at olvassa az etióp kincstárnok, amikor Fülöpöt odaküldi a Szentlélek mellé, és olvassa, hogy szenvedni fog Isten szolgája, és mint a bárány, akit vágóhídre visznek, és így tovább, és így tovább, és kérdezi az etióp kincstárnok Fülöptől, hogy hát kiről mondja ezt a próféta, magáról, vagy valaki másról. És akkor Fülöp pedig elmagyarázza neki, hogy ez Krisztusról szól. Ézsaiás próféta előre leírta Jézus születése előtt több száz évvel, hogy hogyan fog szenvedni a messiás, a megváltó. És ez alapján, az ige alapján tér meg, és keresztelkedik meg az etióp kincstárnok. Hát erre azt mondták a nem hívő tudósok, hogy hát ezt is nyilván utólag hamisították hozzá, hogy úgy tűnjön, minthogyha hiteles lenne ez az egész dolog. Amikor 1947-ben felfedezték a holttengeri barlangokban a tekercseket, kumráni tekercseknek szoktuk ugye emlegetni, akkor izgalommal várta az egész világ, hogy vajon mi fog most kiderülni. Kémiai vizsgálatokkal meg tudták állapítani a tekercseknek a korát, és megállapították, hogy bizony ezek a tekercsek Jézus születése előtt íródtak. Amikor már a tudomány bizonyította, hogy Jézus születése előtt íródtak a tekercsek, akkor már nagy izgalommal várta mindenki, hogy benne lesznek-e a proféciák. Benne lesz az Ézsaiás 53. Benne volt. Szó szerint benne volt. Immár tudományosan bizonyított tény, hogy le volt írva mind a 300 valahány profécia Jézus születése előtt, kezdve azon, hogy Betlehembe születik, Dániel proféta könyvéből kiszámítható, hogy mikor, és tényleg akkor történt, vagy több helyen megvan írva az, hogy hogy fogják kivégezni Jézust, pedig még amikor írták azokat az igéket, akkor még nem volt szokás a keresztre feszítés. Rómaiak jóval később jöttek, és jóval később találták ki a keresztre feszítést, mint kivégzési eszközt, de már benne volt az iratokban, hogy által szegezik, és így tovább. Tehát egyrészt a proféciák. Másrészt az Ószövetség történelme arról szól, hogy Isten kiválaszt egy népet, Ábrahámot és utódait, csak is azért, hogy ebből a népből szülessen meg a megváltó. Nem másért történt a kiválasztás. Csak is azért történt ennek a népnek a kiválasztása, és csak is azért van benne a történelme az Ószövetségbe, mert hogy ebből a népből kellett, hogy megszülessen a Messiás. Azt mondja Jézus itt a felolvasott igében, hogy Mózes is én rólam ír. Tehát mindaz, amit Mózes ír, például a páskabárány feláldozása is tulajdonképpen Jézus megváltó haláláról beszél. Azt mondja az Úr Jézus az írásokat kutatóknak, hogy kutatjátok az írásokat, mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Akik most itt vagyunk, nem véletlenül vagyunk itt ezen az istentiszteleten, ugye komolyan vesszük a Bibliát. De kérdés az, hogy olvassuk-e, vagy csak a polcunkat díszíti, és hogyha olvassuk, akkor miért olvassuk? Csak megszokásból, mert már így tanítottak, és már megszoktuk, hogy illik az útmutató alapján elolvasni, mi a mai ige, de aztán megyünk tovább aznap, mintha nem is olvastuk volna. Mert csak holt betűk halmaza számunkra a Biblia? Találkozunk-e a Biblia szavain keresztül az élő Úr Jézus Krisztussal? Ez ma a nagy kérdés. Grenada hercegéről olvastam, hogy kegyvesztett lett, és börtönbe zárták életfogytig tartó raboskodásra, mégpedig magánzárkába. 33 évet töltött a börtönbe, úgyhogy senkihez nem szólhatott, és nem volt más olvasnivalója, egyedül a Biblia. Hát 33 év alatt több százszor elolvasta, és amikor meghalt, és bementek a börtöncellába, akkor látták, hogy a börtön fala tele van írva, valamivel véséseket csinált, de mind lényegtelen dolgokat írt. Olvasta a Bibliát, de a lényegre valahogy nem tudott rájönni. Olyanokat írt, hogy melyik a Biblia leghosszabb verse, meg melyik a legrövidebb verse, melyik a Biblia középső verse, melyik fejezetben nem fordul elő Isten neve, és így tovább, és így tovább. De nem találkozott ennyi idő alatt, és hogy ennyiszer elolvasta a Bibliát, nem találkozott az élő Úr Jézus Krisztussal. Vajon mi, hogy vagyunk ezzel? Nyilván olvastuk már a Bibliát sokszor, több részét már nagyon sokszor. Jézus szenvedés történetét talán évente is többször, vagy a hegyi beszédet egy évben többször is elolvassuk. De holdbetűk halmaza marad a számunkra a Biblia, vagy találkozunk benne az élő Úr Jézus Krisztussal? Mennyivel más az, amit a kínai börtönökről hallunk, amikor bemennek a börtönőrök, és azt látják a falakon, hogy itt találkoztam az élő Úrral, és itt kaptam bűnbocsánatot és örök életet. Ugye tudjuk, hogy Kínában nagyon kemény keresztény üldözés van, és rengeteg keresztény kerül börtönbe, de ők ott a börtönbe is kihasználják a lehetőséget, hogy bizonyságot tegyenek, és sok rabot oda vezetnek Jézushoz, és mielőtt kivégezni viszik őket, vagy mielőtt tovább viszik őket egy munkatáborba, sokszor odaírják a börtön falára, hogy ekkor és ekkor adtam át az életemet Jézusnak, mert találkoztam vele, mert rábíztam az életemet, mert megértettem, hogy ő értem halt meg a kereszten, és megértettem, hogy csak ő adhat bűnbocsánatot és örök életet. Akartok-e Jézushoz jönni, hogy életetek legyen? Mert csak akkor lehet életetek, hogyha Jézushoz jöttök. Mágneses példa jutott eszembe péntek délután, amikor a Vikiék csoportjában éppen erről a témáról beszélgettünk. Miért van szükségünk Jézus Krisztusra? Azért, testvérem, mert hogyha a szívedben, a lelkedben bűn van, és úgy mész el ebből a földi életből, és úgy mész oda a mennyország kapujához, akkor az Isten szentsége, az Isten igazságossága és a szívedben levő bűn taszítani fogja egymást. A lelki törvényszerűség más, mint a fizikai törvény, mert hát fizikában az azonos taszítja és az ellenkező vonza egymást, de a lelki törvényszerűség szerint az Isten szentsége és a benned levő bűn taszítja egymást. Nem mehetsz az Isten közelébe, nem mehetsz a mennyországba, hogyha a szívedben, a lelkedben bűn van. És erre csak egyetlen egy megoldás van, hogyha odafordulsz Jézus Krisztushoz. Ha elhiszed azt, hogy ő a te bűneidért halt meg a kereszten, és őt hívod be a szívedbe, az életedbe, és akkor ő a bűnt kitisztítja a lelkedből, és ha úgy járulsz oda a földi életed után Isten elé, ha úgy mész a mennyország kapujához, hogy Jézus Krisztust viszed a szívedben, akkor az Isten szeretete és a benned levő Jézusi élet vonza egymást, és oda fog vonzani téged az Isten az ő saját kebelére, és ott élhetsz vele örök örömben és örök boldogságban. Kedves testvérek, ha ezt nem hisszük, ha ezt nem tudjuk hinni élő hittel, akkor felesleges itt ülnünk a templomba, vagy felesleges a Bibliát a polcon őrizgetni. Ha ide jövünk a templomba igét hallgatni, ha kezünkbe vesszük a Bibliát nap mint nap, akkor annak csak az az egy értelme van, hogy erre az élő hitre jussunk el, erre az élő bizalomra. Jézus Krisztus nem csak meghalt, értünk a bűneinkért, de feltámadt és él, és az ő lelkével mindig ott van velünk. Akartok-e Jézushoz jönni, hogy életetek legyen? A héten érkezett meg a külmissziói híradó, nagyon jó bizonyságtételek vannak benne a világ minden részéről, akit érdekel, ingyen el lehet vinni az előtérből. Ebben a újságban olvastam Li asszony történetét Tajvanról, és leírja ez az asszony, hogy már az öngyilkosságot tervezgette, sőt a gyerekeit is magával akarta vinni. Nagyon mély depresszióba esett, hát a Tajvanon is ugye, mi az Isten az embereknek? A pénz. Ő azt látta, hogy ő szegény, szerencsétlen, otthon van, mint háziasszony, a két gyermekét nevelgetni, bezzeg a barátnői, meg a szomszédai, azok dolgoznak, nekik telik új ruhára, meg ilyen autóra, meg olyan autóra, és ő milyen szerencsétlen, nem tud kibontakozni. Egyre mélyebbre került a depresszióba, elment a pogány istenek segítségét kérni a közeli templomokba, nem változott semmi. Elment orvoshoz, kapott antidepresszáns gyógyszereket, de nem változott semmi. És már éppen kitűzte azt a napot, amikor szörnyű tettét elköveti, amikor egy telefonhívást kapott, és egy régi osztálytársnője érdeklődött a hogyléte felől. És ő pedig belesírta a telefonba összes bánatát, meg hogy mit tervez, És az a barátnő az éppen keresztény volt, és azt mondja, ne csinálj semmit, várakozz türelemmel, most szólok az asszonyoknak a gyülekezetben, és órákon keresztül imádkozni fogunk érted, meglátod, biztos lesz valami hatása. És elmondja Li asszony, hogy bár ő semmit nem tudott még Jézusról, csak ennyit, hogy ma a barátnője Jézushoz imádkozik érte, mert hogyha a pogány istenek nem segítettek, meg a gyógyszerek nem segítettek, hát ha Jézus tud segíteni. És azt mondja, hogy bár nem tudott ő még Jézusról semmit, csak ez a tudat volt benne, hogy imádkoznak érte Jézushoz. És teltek, múltak az órák, és érezte, hogy kezd megkönnyebbedni, hogy kezd az életkedve visszatérni. Az a súlyos, depresszív érzés, az kezd úgy elmúlni róla. És akkor érezte, hogy van valami ebben a dologban, kicsoda ez a Jézus, szeretném megismerni. És aztán már ő kereste a barátnőjét, és kérdezte, hogy imádkoztatok értem? Igen, imádkoztunk érted. Összejöttünk az asszonyokkal a gyülekezetben, és sokáig imádkoztunk érted. Szóval valamit éreztem, megkönnyebbültem. Elmehetek én is közétek? Szeretném ezt a Jézust megismerni. És hogy elkezdett járni gyülekezetbe, és elkezdte a Bibliát olvasni, találkozott az élő Úr Jézus Krisztussal. Nem csak a depressziója múlt el teljesen, de életcélt kapott. Rájött arra, hogy anyának lenni a legcsodálatosabb hivatás. Érdekes, hogy ehhez is a Jézusban való hit kell, hogy manapság egy asszony ráébredjen arra, hogy az anyaság a legtöbb, amit megtehet. Minden esetre célt kapott az élete, átérezte a bűnbocsánatot, átérezte azt, hogy örök élete van, és csatlakozott ehhez a gyülekezethez, sőt szolgálatot is vállalt, de ez még mind nem elég, amikor a férjem látta, hogy hogyan változik meg a feleség, előtte nagyon kétségbe volt esve, látva a felesége állapotát, hogy mi lesz ebből, és amikor látta, hogy hogyan változott meg a felesége, akkor azt mondta, hogy hát ebben van valami, én is szeretném megismerni ezt a Jézust. És most az egész család a két gyerekkel együtt mind Jézust követi, és beépültek abba a gyülekezetbe, ahová az a hívő osztálytársnő elhívta őt. Ez egy mai történet, de egy olyan történet, bár Tájvanban játszódik, de azt hiszem Magyarországon is megtörténnek ilyen történetek, újra meg újra lehet ilyen bizonyságtételeket hallani. Akarjátok-e ugyanezt átélni? Akartok-e Jézushoz jönni, hogy életetek legyen? Jézust megismerni a Biblián keresztül lehet. Ez olyan csodálatos, hogy ő gondoskodott arról, hogy meg tudjuk őt ismerni, hogy milyen ő. Gondoskodott arról, hogy legyenek írva a szavai. Pontosan le vannak jegyezve a legfontosabb mondásai Jézusnak. Meg lehet őt ismerni. Ez egy csodálatos dolog, hogy van Biblia. Másrésztről viszont nagyon vigyázzunk arra, hogy a Biblia ne maradjon számunkra egy ugyanolyan könyv, mint bármelyik más könyv, mint egy akármilyen regény. Biblia legyen számunkra az életkönyve, hogy az olvasása közben magával az Úr Jézus Krisztussal találkozzunk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te magad vagy az élet. Köszönjük, hogy meghaltál értünk, de feltámadtál, és a Te lelked által most is itt vagy. Köszönjük, hogy Te gondoskodtál arról, hogy le legyen írva mindaz, ami fontos rólad, és le legyenek írva a Te szavaid. Uram, add meg azt nekünk, hogy ott legyen a késztetés a szívünkbe, hogy elővegyük a Bibliát és olvassuk. De add meg azt is, hogy amikor olvassuk, akkor élővé váljon a Te üzeneted. Ne úgy olvassuk, mint egy regényt, hanem úgy olvassuk, hogy Te mit akarsz nekünk mondani ezen a mai napon. Uram, tedd élővé számunkra a Te igédet, hogy veled találkozhassunk nap mint nap. Amen.